Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Tótné Felföldi Zsuzsanna, a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, és szintén öt kiváló kötetet fog most ajánlani önöknek, lesz mit olvasni a nyáron, szeretettel köszöntelek.
Köszöntelek én is, Erika, és a kedves hallgatókat is.
Most volt nemrég az év gyermekkönyve díjainak az átadása. Természetesen 2018-ból szemezgetnek, három díjazottat választottál, és korosztályonként fogunk menni, ki az, akinek a könyvére elsőként esett a választásod.
Keresztesi József, Csücsök, avagy a Nagy Puding hajsza, hajmeresztő és igaz története 10 fejezetben elmesélve. Kicsit hosszas a cím, de valójában ez a könyv lett az év gyermekkönyv díjazottja 12 éves kor alatti kategóriában. Mindig ilyenkor nyári időszakban, június közepén adják át ezeket a gyermekkönyvdíjakat, és természetesen az előző év könyvtermése közül választ ilyenkor a független szakértő zsűri, akik között van művészettörténész, író, műfordító, irodalomtörténész, pedagógus, és még könyvtáros is, az elnök pedig Péter Figergei író volt. Mondhatni ebben a könyvben, ez a Csücsök, avagy a Nagy Puding hajsza, ugye már a címe is elég mókás, ebben a könyvben a gasztronómia találkozik a mesék fantázia világával. Ez egy étvágygerjesztő, humoros, verses meseregény, nagyon sok édes szerethető karakterrel. Egyébként a verses mese már nem ismeretlen műfaj a gyerekek számára, hiszen Vackor története, vagy a János Vitéz is így íródott, és ez a 96 oldalas szórakoztató verses mese a Mora kiadók gondozásában jelent most meg.
Mennyire jellemző az, hogy ezek az új formátumú könyvek, ez új ötlet, egy régi stílusba beleágyazva, hogy a gyermekek érdeklődését fölkelti, vagy a szülők keresik meg, és ők mutatják meg a gyermekeiknek?
Azt gondolom, hogy fontos az ilyen figyelemfelhívás ezeknek az új típusú könyveknek a kapcsán, hiszen lehet, hogy elmennénk mellettük, mert ugye szépek, színesek ugyan kívülről, de nem is gondolnánk, hogy tartalmilag milyen erősek ezek az új generációs könyvek, és valójában ezek a könyvek is, pláne ugye a mesekönyveknél maradva, vagy ennek a könyvnek a kapcsán is, természetesen a régi mesei formulákkal dolgoznak, csak már egy egészen új köntösbe ágyazzák, és új stílussal ruházzák fel a szerzők. Nyilván olyan szereplőket feleltetnek meg a régi formáknak megfelelően, ami már a mai gyerekek figyelmét teljes mértékben felhívja és fent is tartja.
Hát akkor nézzük meg kicsit részletesen, mert egy picit az íróról nem tudom, Keresztesi József nem annyira ismert, mondj néhány szót nekünk.
Igen, ő egy kevésbé ismert szerző még, de bizonyára, hogy ez változni fog most a díj kapcsán. Ő egy pécseni élő író, kritikus és színpadi szerző. Önálló kötetei jelentek már ugyan meg, de ezek között esszék és gyermekversek vannak, és most ez a könyve, ez a verses meseregény az, amely nem érdemtelenül lett díjazott. Ez egy nagyon üde színfoltja lesz ismét a kortárs magyar gyerekirodalomnak, és témájánál fogva minden korosztályt képes megszólítani és igazán vidám perceket okozni. A szerzői tulajdonképpen emberi tulajdonságokkal ruházza fel a különféle cukrász termékeket, miközben színes kalandos mesevilágba vezet minket a könyvlapjain, és lépten nyomon mindig belefuthatunk valami finomságba. A könyv első pillantásra, hogyha látjuk, akkor egy nagyon szép színes és mozgalmas könyvet kell elképzeljünk, és Horváth Ildi grafikus által megálmodott illusztrációból már első látásra sejthető, hogy tényleg csupa vidámság vár ránk majd a könyvlapjaim.
Hogyha egy picit belenézünk a könyv mélyébe, mint a cselekménybe, akkor hol játszódik? Ez ugye látjuk, hogy gasztronómia van, kicsit mese van, kicsi izgalom, kicsi fantázia, de a helyszín az igazából hol van a könyvben?
A cselekmény süti országban, a sütemények képzeletbeli világában játszódik, és a szöveg bővelkedik játékos rímekbe, vicces figurákban, és nagyon jó hasonlatokkal is dolgozik a szerző, olyannyira, hogy egyes szereplőkbe néha úgy érezzük, hogy bizony kedvünk lenne beleharapni, mert édesen cukik, és a karakterek a szó minden értelmében nagyon kedvesek és édesek. Ebből a díszes társaságból egy pár édes szereplőt érdemes megemlíteni, már csak az érdekesség kedvéért is, hogy miféle különleges nevű szereplőink vannak, ilyen a Diós Kalács, a Puszedli, a Csokis Minyon, a Császár Mozsa, a Pite, a Flódni, Barátfüle, Gréta Zserbó és Monsieur, francia krémes. De van itt ezen kívül nagyon sok minden még, van benne elrabolt minyon, marcona vadalmatorta és rémsütemények hada is megjelenik a történetben.
Akkor gasztronómiai izgalmak is lesznek a cselekményben, de maga a történet röviden miről szól?
A történet lényege egy nagyon tipikus mesei fordulattal indul, szóval az úgy volt, hogy szól a mese, nagy a bánat a mesebeli süti országban, mióta a szépséges csokis minyon királykisasszonyt elrabolt a torta várból a gonosz vérpuding. Császár Morzsa király pedig annak ítéli a kis királylánya kezét, és természetesen a fele királyságát, ugye már ahogy ez a mesékben is szokott lenni, aki visszahozza a lányát a fogságból. Ez ugye az alapkonfliktus. A hírre persze érkeznek majd a lovagok, mint a Marcon a vadalmatorta, de egyikük sem tudja kiszabadítani ezt a szépséges csoki minyont. Ám jön a kis kifli vég, Csücsök nevezetesen, aki ugye a könyv címében is szerepel, aki még nem is igazán mondható süteménynek, hiszen ő csak egy kiflinek a vége, és mégis minden hősnél nagyobb hősé válik, mert szembenéz a ráváró veszedelmekkel. A meséből majd megismerhetjük Csücsök eredet történetét, tehát fény derül arra, hogy miként lett ő egész kifliből csak egy csücsök, és a kérdés, hogy Csücsök küzdelme célra vezető lesz-e, sikerül-e legyőzni a rémsütiket, megmenteni csoki minyont, az kiderül, ha elolvassuk ezt a nem mindennapi könyvet, hát akár egy finom vasárnapi ebédet követő desszertgyanánt, az biztos, hogy a különféle sütifajtákat 96 oldalon keresztül szinte teljes mértékben meg tudjuk ismerni a történetünk által.
Hát ez biztos, hogy egy sütit valaki meg fog enni, hogyha elolvassa ezt a könyvet. Egy kifli végről egy nagyon pici dolog eszembe jutott, hogy mennyi idős ez az író, hiszen ha ő a Vízipók csodapokon nőtt fel, ott van a kifli vég, amit visznek a hangyák. Létezik ez, hogy a kedvenc meséje lehetett?
70-es években született, igen, tehát ez a generáció, nagyon jól ráéreztél. Valószínű innen is meríthetett, biztos, hogy vannak ilyen benyomások, amik így visszajönnek, és az alkotó munkában megjelennek később.
Nos, kedves hallgatóink, akkor vegyék a kezükbe Keresztesi József Csücsök, avagy a Nagy Pudinghajsza című kötetét, nem sokára folytatjuk, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a további kötetekről Tóthné Felföldi Zsuzsannával, a Martonosi Pervárosi Könyvtár igazgató helyettesével, és az év gyermekkönyve díjazottjai között van Rófusz Kinga is. Ő milyen kategóriában és melyik könyvéért kapott díjat idén?
Rófusz Kinga Otthon című könyvéért kapott díjat, mégpedig az év leginnovatívabb könyve elismerést érdemelte ki a szakértő zsűritől. Egyébként Rófusz Kinga, ő illusztrátorként dolgozó szerző, tehát nem kifejezetten könyvet író és szerző, hanem illusztrátor, és ez az első önálló könyve. Hogyha egy kicsit a könyvet megnézzük, akkor ez a könyv nagyon formabontó, mondhatnánk, és újszerű, nem véletlen kapta ezt a leginnovatívabb elismerést. Ha belegondolunk, hogy mennyi mindent kaphatunk a könyvektől, akkor például ilyenek juthatnak eszünkbe, hogy rengeteg élményt kaphatunk, részünk lehet képzeletbeli utazásba, kaphatunk reményt, izgalmat, titkokat, és hát számos kérdés merülhet fel egy könyv olvasása kapcsán, melyekre alkalmanként válaszokat kapunk, de gyakoribb, hogy kérdéseinket például újabbak követik majd. A lényeg, hogy a könyvek kapcsán általában elmondható, hogy a betűkből élményt kapunk egy könyv olvasása során. Nos, ez Rófusz Kinga Otthon című könyve kapcsán egészen másként történt. Ebben a könyvben ugyanis egyáltalán nem találunk betűket. Az egész könyv egy nagy történet, amely az elejétől a végéig nem áll másból, mint csodás színes illusztrációkból, amelyeket természetesen a könyv szerzője, mint illusztrátor álmodott meg, és minden rajzon keresztül átjön a könyvet lapozó számára, tehát nem a szöveggel találkozunk, hanem maga az illusztráció kezd mesélni. A könyv tartalmára vonatkozó egyetlen kulcsszó van a könyvben, a címét adó otthon szó, és hát ebből fog kibontakozni majd maga a történet.
Mivel itt illusztrátorról van szó, nyilván az ő fantáziája egészen másként működik, mint egy írónak. Hogyan alakította ki ezt a könyvet? Mert ugye más a hatása is, mint egy teljesen szövegarányú könyvnek.
Az Otthon című könyv a hazánkban kevésbé ismert silent book szöveg nélküli képeskönyv műfajába tartozik, és az ilyen könyvek írott szó nélkül képesek mesélni. A pusztán képekre hagyatkozó gyerekkönyveknek nincs igazán Magyarországon hagyománya még itthon, még mindig nagyon szövegközpontú olvasók vagyunk, de Rófusz Kinga a legnagyobb erősségével, mint illusztrátor, ugye a rajzaival tud olyan drámai hatást elérni, amely képes megtartani majd az olvasó figyelmét, még betűk és szavak nélkül is, és az ő sajátos módján, amihez a legjobban ért, a rajzain keresztül mesél a csupa nagybetűs szóról, az otthonról, ami ugye mindenképpen, ha belegondolunk, mindenkinek mást jelenthet, és itt nincs is szükség szavakra, mert a képek fogják a történetet vinni, és ezekkel történik majd meg a varázslat.
Az otthon fogalma azért nem egy olyan egyszerűen megfogalmazható dolog. Kinek mit jelenthet, illetve hogyha mondjuk egy vizualitás nyelvén találkozunk magával az otthonnal, mit tud pluszba adni ez a könyv?
Igen, hát az otthon ugye egy olyan fogalom, ami mindenkinek az élményeihez kötődik, és mást-mást jelenthet a számára. Ez a kötet a vizualitás nyelvén meséli el azt, hogy miként lehet megélni egy régi háztól való elszakadás élményét, és egy új otthonra találás történetét. A képek egymás utániságából, ahogy lapozgatjuk a könyvet, és ugyan persze természetesen a logikai kapcsolódásból is majd kiderül, hogy tulajdonképpen itt egy családnak a költözését követhetjük nyomon, mégpedig mindezt egy kisgyermek szemszögéből. A könyv felépítését tekintve azért jó, mert nincs behatárolva, hogy milyen korosztály számára íródott, mert bár kisgyermek a szereplő, de olyan fontos mondani valóval bír, hogy kisebbek és nagyobbak egyaránt élvezettel forgathatják. A történet szempontjából nagyon fontos hangsúly van az illusztrációkon, minden megjelenített szimbólumnak és színvilágnak nagyon fontos szerepe van, és nagyon beszédes erővel bírnak.
Milyen igazából kézbe venni ezt a könyvet, hiszen olyan sok-sok szint nem tartalmaz? Miért jelentősek azok, amelyeket ő használt, és mi volt a célja vele?
Az illusztrátornak van egy sajátos világa, amit itt megálmodott. Hát képzeljük el, hogy mindössze 4 színnel dolgozott. A fekete, a fehér, a piros és a zöld, valamint ezeknek az árnyalatait használta, és mindezt akrillal festett képeken jelenítette meg. Nagyon finoman mondhatni, árnyalatnyian érzékelteti a főhős kisfiú lelki vívódásait, amit a költözés jelent ennek a kisgyermek számára, és amíg a régi szeretet otthon színesen ábrázolja a könyv elején, később ugye felkerül az eladó tábla, és ez ennek a táblának a feltűnése után már a könyv is színeiben átvált, és a fekete szín kerül előtérbe. Itt kicsit az elengedés folyamatát próbálja érzékeltetni, majd amikor az új ház is otthonossá válik, és kialakulnak a régi megszokott dolgok, helyre kerülnek a dolgok, akkor ismét megjelennek a színek, és a boldogságot hangsúlyozó növények zöldjei teljes mértékben ilyen bujazöldekkel telítődik meg a könyveknek a lapjai.
Akkor elég különleges lehet ezeket végiglapozni, tehát sok-sok érzelmi, gondolati dolog elindul annak, aki, hogyha elővesz ezt a könyvet, az elejétől végiglapozza.
Igen, és fantasztikus megerősítést is tud nyújtani a könyv nehéz időszakban, vagy olyan helyzetben, amikor keressük a kiutat, mert valójában arra is rávilágít egy közös beszélgetés kapcsán, hogy minden jóra fordulhat, tehát meg tudjuk nyugtatni akár saját magunk is lelkét, aggódó lelkét, vagy akár a gyerekeknek az aggódásait felül tudjuk írni egy ilyen történettel. Egyébként ezt a könyvet kiválóan lehet alkalmazni irodalomterápiában is, mindenképpen megér egy megtekintést ez a könyv. Én azt kívánom, hogy tényleg keressék és tegyék próbára, mert végtelen sok lehetőséget rejt magába a látott képek kapcsán, elindul a képzelet, szárnyakat bont a fantázia, és megszületik majd a saját mesénk. Azt mondja a szerző egyébként, hogy ezekhez a silent bookokhoz egy kicsit le kell lassulni, oda kell figyelni, és befelé kell fordulni. Hát ezt kívánom én is, aki ezt a könyvet forgatja.
Hajrá tehát, hallgatók, le kell lassulni. Azt hiszem, hogy ezt a legnehezebb a mai világban, de érdemes kipróbálni. Nem sokára folytatjuk, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Következzen Dániel András a Nyúlformájú kutya című kötete, Tótni Felföldi Zsuzsanna Martonosi Pál városi könyvtár igazgató helyettese mondja az újabb kötetet, ami szintén az év gyermekkönyve díjazottjai közé tartozik. Miért is, milyen is ez a könyv? Már eleve a címe fura, a Nyúlformájú kutya.
Annyi biztos, hogy ez a Nyúlformájú kutya nem egy hétköznapi mesefigura. A főszereplő a nyúlnak kinéző kutyát úgy hívják, hogy Károly, és bár több lapon keresztül ízlegeti a saját nevét, végül is bennünket, olvasókat is meggyőz arról, hogy ez a név számára teljesen rendben van. Szóval ez a főhős minden oldalról nyúlnak tűnik, de bent legbelül egy kutya lakik benne, ha beszél, akkor is csak kutya hangon tud. Ebből pedig számos problémája akad. A nyulakkal nem tud szót érteni, így megpróbálkozik az ebekkel, de ők meg nem hiszik, hogy ő az, ezért csúfolódnak vele, ezért elkergetik. Azt érzi, hogy idegen a saját testében, és nem találja a helyét a könyv lapjain, sétál oda-vissza az oldalakon, és sehol sem talál magának társakat.
Nagyon különleges már a története is. Ez a könyv a díjazott könyvek közül milyen kategóriában nyert?
A Szép Magyar Könyvdíj kategóriában nyert. Ez a könyvesbolti forgalomba kerülő magyarországi, illetve határon túli magyar nyomdákban kiállított könyveket jelölhetik a kiadók erre a díjra, és idén júniusban ebben a kategóriában nyert ez a Nyúlformájú kutya a Pozsonyi Pagony kiadó Kft. Jóvoltából. Ugye felmerülhet a kérdés, hogy mitől is szép egy könyv. Hát ugye a tipográfia, a borító, a grafikák, a kötés, a papír és a tartalom összhangja természetesen, ezek egysége nélkül nem beszélhetünk szép könyvről. Az idei Szép Magyar Könyvversenyen díjazott kiadványok mindegyikéről elmondható, hogy ezek eleget tesznek ennek a követelménynek, és az értékelő zsűri tagjai között könyvtervező tipográfusok, festőművészek, művészettörténészek és újságírók vannak. Erre a könyvmustrára egyébként 1929 óta kerül sor, de 1952 után vált rendszeressé, hogy az ünnepi könyvhét keretén belül ezt kiosztották, és hát a verseny fő célja természetesen megmutatni a színvonalas könyveket. Mik kerülnek kiadásra?
Ugye az íróról azt kell tudni Dániel Andrásról, hogy ő volt a Kuflik című rajzfilm figurájának is a kitalálója, azért különleges, hogy most a nyúlformájú kutyát találta ki. Nézzük meg egy kicsit azt a kutyuskát, hogy mit is csinál tulajdonképpen ebben a könyvben.
Ugye említettük, hogy ez a kutya mennyire nem találja a helyét a saját testében, és hát tulajdonképpen az önképével sem igazán van tisztában, és hát természetesen a világban is keresi a maga helyét, és hát egy idő után rájön a világ külvilág megismerése során, hogy talán nincs is ő egyedül ezzel a problémájával, és már igazándiból tényleg úgy néz ki, mint akit egy illusztrátor elrontott, hogy se nem nyúl, se nem kutya, de nem minden az, amit kívülről látunk, és ezzel már el is jutunk a kamaszok tipikus korosztályos témájához, az útkereséshez, a ki vagyok én kérdéskörhöz és a határaink megismeréséhez, mert hogy a nyúlformájú kutya sajátos problémái a mi kamaszkori problémáinkat idézik, és önmagunk megismerése, megtalálása a világban, ez is jelen van a szerző sorai között, tehát valójában ez a könyv a látszat ellenére, nagyon különleges a grafikája és a mondani valója, nem gyermekeknek íródott, hanem a 12-18-as korosztály számára nagyon komoly témákat fejteget.
Akkor érdemes a kezükbe adni. Mit is tud tulajdonképpen ez a könyv? Van benne egy kis abszurditás, és mi minden más még?
Igen, hát ugye a címében is magában hordozza ezt az abszurditást, hiszen egy olyan kutya a hőse és elbeszélője, akinek nyúlformája van. A kutyáknak ő nyúl, a nyulaknak kutya, ez Dániel András, a szerző ezekkel a szavakkal jellemezte a képeskönyvének hősét, és hát ő állítja, hogy a fiatal olvasóközönség nagyon fogékony az abszurdra. Mint ahogy említetted is, a Kufli történetekből ő már egy jól ismert szerző, az ugye a kisgyermekeseknek szólt, ez viszont egy egészen más korosztályt szólít meg, a kamaszoknak a világát tárja fel, és annak ellenére, hogy a tiniknek szól nyelvezete nagyon egyszerű, kevés szóval dolgozik, egyszerű szókapcsolatokkal nagyon sokat ismétel, de tartalmi mondani valójában erős, és sajátos módon beszél önmagunkról és mások megismeréséről. Egyébként nagyon sokat elárul a könyv tartalmi jellegéről az is, hogy a Tilos az A könyvek sorozatban jelent meg. Ez a Tilos az A könyvek sorozat, ez egy új típusú sorozat. Ezt azért indította el a kiadó, mert ugye voltak a gyerekeknek szóló könyveik, és tehát ez a közönség már felnőtt. És most ennek a közönségnek is kell szolgálni olyan kulturális irodalmi csemegével és mondani való valami, az ő élethelyzeteikre esetleg megoldást nyújthat, és ezeknek a Tilos az A-könyveknek a 12-17 éves korosztály az, akit megszólítanak, és nekik próbálnak ajánlani minőségi kulturális műveket. Ezért ezt a sorozatot érdemes keresni, mert nem csak ez az egy könyv, természetesen sorozatban több jelentős könyv is megjelent, és ilyen nagyon fontos témákat boncolgat mindegyik tagja a sorozatnak.
Eleve a Kuflikból készült mesének is nagyon különleges a képi világa. Ez a könyv milyen képi világot hordoz?
Érdekesség a kötetben a főhős nézőpontja, aki a lapokon él, onnan szemléli a világot. Olyan érzetet kelt egyébként, minthogyha keresni a szemkontaktust az olvasóval, hogyha így belelapozunk a könyvbe, és egy újszerű, izgalmas perspektívával találkozunk olvasás közben, mert az olvasónak az az érzése támad, mintha valaki kívülről figyelni a könyv lapjairól, tehát ez ilyen oda-visszaható folyamat lesz, mert nem csak te figyeled a történetet, hanem a történet is visszafigyel rád. A könyv képi világában egyébként az érezhető, mintha ilyen félkész illusztrációban megjelenített világba barangolna az olvasó. Számomra egyébként kicsit olyan érzetet is kelt, mintha ilyen aluljáró graffitiei között sétálnánk, és vannak firkaszerű rajzok, áthúzottak, a szépen megkomponált és részletgazdag rajzok társaságában tényleg ezek nagyon jól megférnek, és nem is gondolnánk, hogy milyen fontos üzenetértékkel bírnak. Felhívja a figyelmet a szerző a radír kérdésére, mert a radír jelentésének többféle vonatkozását ugye ő látja. A szerző azt tartja, hogyha valakit már megrajzoltak, mondjuk minket, mint például ezeket a figurákat a könyvben, esetleg még el is rontották egy kicsit a vonalakat, úgy dönt, hogy hagyja őket, nem radírozza, nem igazít, mert a maga valóságában szeretné megmutatni mindent a maga hibájával együtt, És szerinte az élet is ilyen, mert születsz egy adott külsővel, természetesen ezen valamennyit tudsz változtatni, igazítani az észszerű keretek között, de a külvilág nagymértékben ez alapján ítél majd meg bennünket, és ez vagy te, vállald önmagad, ez az üzenete tulajdonképpen, és ezért fontos társlet a kamaszok számára ez a különleges történet, mert segít elfogadni saját magunkat és másokat, valamint felhívja a figyelmet a tolerancia, az empátia fontosságára, úgyhogy észrevétlenül tanít.
Itt van tehát az önelfogadáshoz egy nagyon jó példa, egy olyan könyv, ami könnyed, és azt hiszem, hogy mindenki számára emészthető, úgyhogy bátran ajánljuk. Tehát Dániel András a Nyúlformájú kutya című kötetét nem sokára folytatjuk, a zenék után jövünk vissza.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a könyvajánlót, és bizony a nyári időszak talán a leginkább alkalmas arra, hogy a gyerekek és a picikék gogarásszanak kint, akár réten, mezőn is sok-sok fajta állattal találkozzanak. Juhász Zomer a Nagy Bogár könyv című kötetére miért esett a választásod?
Azt gondolom, hogy így a nyári szünetben ennek a könyvnek hatalmas aktualitása van, amikor sokkal több időt töltünk, és tudunk a természetben együtt tölteni, szemlélődni, és ez a szép és kedves könyv garantáltan megkedvelteti a gyerekekkel az általuk első látása nem szeretemnek titulált állatokat. Ez az ismeretterjesztő könyv egyébként 3-6 éves gyerekeknek ajánlható, és mindenféle lesz benne repülő, szúró, izgőmozgó, különleges bogár. A környezetvédelem tudatosítása a legkisebbeknél is nagyon fontos. Ez szinte mindennapos téma már, hiszen az ökotudatos szemlélet elsajátítása létfontosságú lesz már az élhetőbb jövőért. Ehhez azonban már az szükséges, hogy a természetközeli élményeik legyenek, akár családdal, akár egyéb rendezvény kapcsán, hogy felhívjuk, vagy akár ilyen könyvek kapcsán segítségével, és tehetünk hosszú sétákat a természetben, szemlélődhetünk, folytathatunk beszélgetéseket, és ez a nagyon szép mesekönyv, ez hozzájárul, hogy ezt a különleges élményt, ezt a szemléletformálást a gyerekekben elindíthatjuk.
Nagyon különleges ez a könyv, de egy picikét beszéljünk, tehát az íróról, hogy honnan is származik, és hogyan találtak. Én pont éppen a borítót nézegetem, hát nagyon cukik rajta az állatok, mindjárt ezek jönnek. Most nézzük azonban, hogy ki is az író.
Zomer az Egyesült Királyságban élő író-illusztrátor, akinek most megjelent ismeretterjesztő könyve játékos formában ismerteti meg a bogarak különleges világát az érdeklődő kis olvasókkal. Azt is mondhatjuk erre a könyvre, hogy ez tulajdonképpen egy nagy böngésző határozó. Tartalmában minden képen egy igazi gyerekkézbe való képes könyv, a formájáról viszont már ez kevésbé mondható el, mert a képes könyvek között is igazán nagyméretűnek mondható, viszont cserébe, ha kinyitjuk a könyvet, egy nagyon gazdag, szemléletes és élethű illusztrációval ellátott oldalakon keresztül ismerkedhetünk a különféle bogarak világával, mindezt vicces a gyerekekhez közel álló stílusban. A célja persze az, hogy minél hosszabb ideig lekösse az ifjú bogarászoknak a figyelmét, tehát első látásra a mérete miatt ugyan nem tűnik túra kelléknek, ám tartalma a kisebb gyerekek figyelem idejéhez igazodik.
Biztos vagyok benne, hogy leköti a gyerekeket, mert én azóta is a borítót nézegetem, és azt nézem, hogy itt a feliraton is hányfajta bogarat rajzolt rá. Nagyon fantasztikus. Azt mondtad, hogy író és illusztrátor, ő készítette a könyv illusztrációját is?
Igen, és az illusztráció és a szöveg nagyon fontos tartalmi kapcsolatban van. A szerző azokat az élőlényeket helyezte a központba, akiktől leginkább tartanak a gyerekek, a csúszómászók, a rovarok, a bogarak, és hát fontos célja, hogy megszeretesse ezeket a kis élőlényeket a legkisebbekkel, ezzel párhuzamosan pedig segítsen átértékelni a szerepüket az élővilágban, hiszen hogyha ők nem lennének, akkor ugye az egész tápláléklánc felborulna, és a könyvből meg is ismerhetünk mindenféle, mint ahogy említettem, repülő, szúró, izgó, mozgó bogarat, a csigákat, a pókokat, megtudhatjuk, hogy hogyan táplálkoznak, vadásznak, és egyáltalán miért is hasznosak ők a környezetünkben.
Vannak azért általában a gyerekeknek, de hogy a felnőtteknek is furcsa kérdéseik, milyen válaszokat kaphatunk ebből a könyvből ezekre?
Nagyon sok érdekes kérdés és válasz is található a könyvben, például, hogy egyáltalán miről is ismerhetjük fel a bogarakat, vagy mi a bogár és a rovar között a különbség. Ez visszatérő téma szokott lenni a gyerekeknél. Miért mászik lassan a csiga, vajon félnek-e a bogarak éjszaka, és a hangyák miért masíroznak egymás után egy sorban. De nem csak ezekre, hanem számos további kérdésre is válaszokat találunk ebben az érdekes kötetben, amely kereskedésre és bogarászásra invitálja a kis érdeklődőket. Egyébként márha a könyvtartalom jegyzékében, amely a könyv elején található, belelapozunk, akkor ki lakik idebent megfogalmazással, egy kíváncsiságot felcsigázó kérdéssel indít, és erre a választ 63 oldalon keresztül olvasgathatjuk. A könyv egyébként külön foglalkozik katica bogarakkal, lepkékkel, hangyákkal, méhekkel, éjszakai bogarakkal, termeszekkel, szitakötőkkel, százlábúakkal, és meg annyi sokféle bogárral és rovarral.
Szerintem nagyon fontos kérdés a környezettudatosság mellett a biogazdálkodás is, és szerintem vannak olyan családok, akik már kicsiben ezt nagyon jól működtetik. Hogyan kaphatnak mondjuk a biogazdálkodásban felmerülő kérdésekre választ ebből a könyvből a gyermekek?
Hát ahhoz bele kell lapozni a könyvbe, de valóban olyan kérdésekre is választ kapnak. Egyébként ez egy viszonylag ugye, hát új téma, gyerekek számára mindenképpen közérthetővé teszi, hogy mi is az a biogazdálkodás, és ötleteket is kaphatunk arra is, hogy miként készíthetünk bogárbarát kertet. Tehát ez egy nagyon jó kis könyv lehet a családi kertészkedéshez, vagy akár egy óvodában eltöltött kerti időszakhoz. Az ismeretbővítés mellett játékra is hívja egyébként a könyv az olvasóit, hiszen minden oldalon egy csalafinta légy rejtőzött el, és aki ügyes, az a végén 15 legyet tud megszámlálni, hogyha ügyesen és figyelmesen nézegette az oldalakat. Úgyhogy mindenképpen most a nyári időszakban ez egy kiváló segédeszköz és társ lehet nekünk a természetben járáshoz és nézelődéshez.
Tehát a nagysága az ne riasszon el senkit, érdemes magunkkal vinni a túrázáshoz. Juvázom már a Nagy Bogárkönyv című kötetét.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
És jöjjön most az ötödik kötet, a nyárra Julien Donaldson Édenbrook című könyvét fogod most ajánlani nekünk. Tótni Felföldi Zsuzsannával beszélgetünk tovább a Martonosi Pál városi könyvtár igazgató helyettesével. Igazi romantika. Mit is kell tudni róla?
Ugye a nyári szünettel elérkezett a strandkönyvek időszaka, amikor végre a saját kedvünk szerint választhatunk olvasnivalót, és egy ilyen kellemes lelkünknek kedves kis könyvet szeretnék ajánlani, amelynek szerintem ott kell lenni egy vízparti pihenésnél a táska mélyén, persze úgy, hogy azért kézbe is vegyük a végén. És hát ez az Édenbrook, amely az Aranypöttyös sorozatban jelent meg. A könyv Julien Donaldson amerikai írónő első regénye, ami nagy sikernek örvend a történelmi romantikus könyvek olvasóinak a körében. A könyvmoly képző kiadó jóvoltából jelent meg ez a regény, és kicsit az Austin könyvek hangulatát idézi, a viktoriánus Anglia világába repít vissza minket.
Kivel ismerkedhetünk meg, ki is a főszereplője tulajdonképpen ennek a könyvnek?
A könyvben a 17 éves főszereplővel, Marianne Daventry történetét ismerhetjük meg, aki nagymamájával és nagynényével él egy Bath nevű városkában, amely Anglia egy híres fürdővárosa. Ám Marianne nem egészen boldog, mert az ottani élete eléggé unalmas számára, ráadásul nem tud megmenekülni udvarlója ostromai elől. Éppen ezért, amikor Iker testvére Cecily meghívja őt Édenbrookba, a pazar vidéki birtokra, akkor Marianne gondolkodás nélkül igent mond, és útnak indul a komornájával. Ott Marianne nagy örömmel várják, és végül is ez az utazás nem csak egy egyszerű vakáció, hanem Marianne megtanulja, hogyan viselkednek a városi úri hölgyek, mert nagymamája szerint ezen a téren nem jeleskedik, de ezen kívül még nagyon sok kaland vár rá, amit korábban elképzelni sem tudott volna. Valójában ő arra számít, hogy végre kipihenheti magát, és kedvére gyönyörködhet a csodás vidéki angol tájban, miközben testvére, Édenbrook jóképű örökösét igyekszik becserkészni, ám idővel rájön, hogy nem minden úgy történik, ahogy ezt jó előre gondosan eltervezzük.
Milyen helyzetekbe keveredik itt a főszereplő, mert egy ilyen kis romantikus, csábítós történetben mindig vannak érdekességek?
Hát bizony érik őt látszólag ártalmatlannak tűnő helyzetek, majd egy olyan flörtbe is bonyolódik, amelyet követően kalandok egész sora veszi kezdetét, és egy teljesen új, eddig ismeretlen világ tárul ki előtte, elragadják a gyengéd érzelmek, miután megismeri Filipet, akivel rögtön egy hullámhosszon vannak. A férfi tökéletes álompasi lesz a számára, aki érti a viccet, nem zavarja, hogy nem mindig a társasági elvárásoknak és illemeknek megfelelően viselkedik, és hát olyan érdekes beszélgetéseket folytatnak, amelyekben előtte a lánynak még soha nem volt része. De vajon sikerül-e Filipnek valóban meghódítani Marianne-t, ehhez elége az imént felsorolt sok-sok érdem, ami őt övezi, annyi biztos, hogy a sors nem egy kellemes, kikapcsolódós nyári vakáció reményébe vezeti Marianne-t Édenbrookba, mert itt az eddig unalmas élete egy csapásra megváltozik.
Erről a könyvről hogyan lehet beszélni? Hát ez ilyen nagyon kis szellősnek tűnik, igazi romantikusnak, olyannak, amit tényleg valóban fölveszem, leteszem, bármikor folytathatom, mert izgalmas, hogy hogyan is fog a történet tovább folyni.
Erről a könyvről szinte csak pozitívan lehet beszélni, hát természetesen nagy távlatokat nem kell belegondolni. A borító nagyon szép, a történetvezetés tökéletes, az írónő az elejétől a végéig fent tudja tartani a figyelmet, nincsenek benne elkapkodott szálak, és ehhez párosulnak a szerethető szereplők, az írónő humora és a történelmi környezet. Természetesen jó történelmi romantikushoz híven egy kis nyomozós vonal is megjelenik, amelynek később majd fontos jelentősége lesz. Egyébként Mérien szemszögéből mesélődik a történet egyes szám első szemében. A történetben haladva Mérien jelenfejlődésen megy keresztül, nagy pozitívum, hogy nem csak a főszereplő, de még a mellépszereplők nagy része is szerethető, eltekintve természetesen azért vannak itt is idegesítő pletykás mellékszereplők, akik Mérien közelében vannak, de az ő viselkedésük viszi előre a történetet, és igyekszik befolyással lenni mindenre.
Minden könyvnek bármennyire is egyszerű és romantikus kell, hogy tanulsága legyen. Ennek a könyvnek mi az?
Ennek a könyvnek is van egy fontos tanulsága bizony. Mondani valója mégpedig az, hogy nem szabad saját magunkat háttérbe szorítani mások boldogsága érdekében, különben soha nem élhetjük meg az általunk megálmodott életet. Hát azt gondolom, hogy ez most angol romantika ide vagy oda, szinte a mai világra is ugyanígy érvényes, hogy hát még lehet, hogy ötleteket is kaphatunk ebből a könyvből, és hát összességében elmondható, hogy az Edenbrook egy végtelenül aranyos, cuki történet szerethető szereplőkkel, váratlan fordulatokkal, kis humorral, nyomozással és csodálatos helyszínekkel. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, aki szereti a régebbi korokban íródott történeteket, aminek a főszála a romantika, egy kis humorral fűszerezve.
Kedves hallgatóink, van miből választani, én azt kívánom, hogy tegyék így. Nagyon kellemes nyarat kívánok, és nagyon jó olvasást mindenkinek.
Köszönöm a lehetőséget, szép nyarat kívánok én is mindenkinek.